Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Dr. Téglás Péter könyv- és filmajánló rovatában vannak. Könyvet vagy filmet hoztál?
Szerbusz, jó napot kívánok! Könyvet hoztam magammal. James Fenimore Coopernek az utolsó mohikányát szeretném ismertetni, és rögtön mindjárt előre bocsátom. Természetesen nem feltékeztem meg arról, hogy erről a könyvről nem olyan nagyon régen itt a Halas Rádió hullámhosszán már beszélgettünk. Én most ezt a könyvismertetőt nem egy sima ismétlésnek szánom, hanem ebben az ismertetőben, amely könyv, amiről szó van, 1825-ben, hogyha jól emlékszem, igen, 1825-ben született. Tehát van egy olyan új fejlemény és olyan érdekesség, amelyet föltétlen szeretnék a hallgatók elé tárni. Az utolsó mohikánt mi gyermekként és az úgynevezett bőrharisnya sorozatot, erről ugye a korábbi adásban már beszéltünk, hogy James Fenimore Cooper lényegében az első modern amerikai szerző volt, aki a korabeli Amerikának New York környékén élt egy meglehetősen gazdag család gyermekeként, és ez egy határterületnek számított, ahol ő mindennapos érintkezésben volt az őslakossággal, az észak-amerikai, illetőleg kanadai indiánokkal. Na most, megírta ezt a bőrharisnya sorozatát, más művei is vannak, de valahogy James Fenimore Coopernél mindig a bőrharisnya sorozat jut mindenkinek az eszébe, és a mi számunkra, ez az én korosztályomra vonatkozik, meghatározó volt. Tehát mi nekünk például az általános iskolában az őrsöt, ugye az úttörő őrsöt mohikán őrsnek hívták. Ennek olyan nagyon nem örültek a tanáraink, de hát ugye meg tudtuk indokolni, hogy most olvastuk el az utolsó mohikánt, és az nagyon tetszett. Na most, amit a kezemben tartok, és nagyon sajnálom, hogy a hallgatók ezt nem láthatják, az utolsó mohikánnak egyik sokadik kiadása, mert a 19. században is kiadták a könyvet, tehát ez egy sokadik kiadás, és egyébként aki a korábbi kiadásokra kíváncsi, az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárában megtalálja, de ez egy 1963-as kiadás, most ezt csak úgy érdekességként mondom, hogy jó, drága volt, mert 20 forintba került. A könyv terjedelme, hát ugye az mindjárt látható, a kivitele is látható. Ez egy vékony könyv, nagyon színes képpel, hogy nézhetett ki egy mohikán, és ami nagyon-nagyon érdekes, ugye a belső borítón írva vagyon, fordította is az ifjúság számára átdolgozta Réz Ádám. Én nekem a sorozat megvan, de csak két példányát hoztam el. Megvan a sorozat utolsó része, a Préri. A hallgatók tájékoztatására, vagy az emlékezet fölelevenítésére hadd mondjam el, hogy ez a Vadölő, az utolsó mohikán, a Nyomkereső, a Bőrharisnya és a Préri, tehát öt könyvből áll, viszont ezt az öt könyvet Cooper nem ebben a sorrendben írta meg. Ennek egyébként nincsen jelentősége, de az időrend az, amit én most itt elmondtam. Tehát az utolsó mohikánt, tehát ebből a sorozatból a másodikat szeretném ismertetni, és pusztán csak mutatom, hogy a Préri, a sorozat utolsó könyve, szintén 1963-as kiadás, legalábbis az a példány, amivel én rendelkezem, és itt megint az a szöveg szerepel, hogy a magyar ifjúság számára átdolgozta Szinnai Tivadar. Na most ugye annak idején sem én, és úgy gondolom irodalmi tanáraink sem figyeltek föl arra, hogy hát egy ilyen belső jegyzet van a borítólapon, hogy ezt a könyvet bárki átdolgozta volna, és hát ugye mivé dolgozhatta, hisz rendkívül élvezetes volt. Tehát valóban nagyon élvezetes volt, és ez a 10 éves gyerekek számára is olvasható, fölfogható volt. Kérem szépen, 2019 áprilisában a Park kiadó elővette egyelőre az utolsó mohikánt, amennyire tudom, és kiadta az eredeti szöveghű példányt, amelynek most az a címe, hogy az utolsó mohikán elbeszélés 1757-ből. Na most egymás mellé rakom, és megint nagyon sajnálkozom azon, hogy nem láthatják a hallgatók.
De le fogjuk fotózni, megígérjük.
Mi a különbség a két könyv között? Hát körülbelül harmada a 60-as évekbeli kiadványnak, tehát úgy dolgozták át, hogy körülbelül harmada maradt meg az eredeti könyvnek.
Egy gyenge kis mondat a belső borítón. A 60-as években, 1960-as években. Kicsit átrágtam. megmutatták nekünk.
Hát valóban, hogy annyira tisztában lennék a világirodalommal, mint amennyire sajnálatos módon nem, és mondjuk olyan nyelvtudással rendelkeznék, akkor tudhattam volna, legalábbis felnőtt fejjel tudhattam volna, hogy ez a példány, amit újra és újra elolvasunk önmagunk megnyugtatására, hisz egy olyan gyönyörű, szép történet, hogy hát ez bizony egy csonkított változat, és valóban érdemes elgondolkodni rajta, és én kérem a hallgatókat is, hogy akár nyilvánítsanak véleményt a különböző közösségi oldalon ezzel kapcsolatban, hogy szabad-e egy könyvet ilyen módon megcsonkítani? Szabad-e az eredetiségétől ilyen módon megfosztani? Nekem van erre egy válaszom, mert annyira meghatározó olvasmány élményem volt, hogy azt mondom, hogy a megemlített két személy, aki a magyar ifjúság számára átdolgozta, jó munkát végzett. Tudnélik megpróbálta a 20. századi tizenéves olvasók számára azt a nyelvezetet, amelyet 1800-as évek elején, 19. században használtunk, azt a nyelvezetet modernizálni, fogyaszthatóvá tenni, hogyha én tizenéves koromban a kezembe kapom ezt a 2019-ben, tehát néhány hónappal ezelőtt kiadott példányt, szinte teljesen biztos, hogy nem fogom elolvasni. Hisz ez olyan terjedelmes, és egyébként aztán összehasonlítván az egyes szövegrészeket, annyira cirkalmas, bonyolult fogalmazás, olyan vallási utalások, történelmi utalások, olyan jegyzetek szerepelnek benne, amely nem gyermekek számára készült. Most nem azért, mert olyan tartalma lenne, amit mondjuk a gyermek elé nem tárhatunk, vagy nem a gyereknek való, hanem arról van szó, hogy egész egyszerűen nem értjük meg.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téglás Péter könyv és filmajánló rovatában vannak. Mert miközben mondtad a magad válaszát, én egyből azt mondtam, hogy nem szabad átdolgozni egy regényt, nem véletlen írták úgy, ahogy, mert mindjárt ott van bennem a félelem, hogy valamiért dolgozzák át, ami egy aljas tervnek a része, de hogy itt ez az aljas terv nem aljas terv, hanem éppen, hogy fogyasztóvá tették.
Végtelenül meglepő. Én részemről is ez volt az első reakció, amikor ezzel a könyvvel, és hosszú ideig gondolkodtam rajta, hogy voltak éppen mi is a viszonyom én nekem ehhez a féle könyvcsonkításhoz. Még egy Facebook bejegyzést is tettem ezzel kapcsolatban. Most egy kicsit lenyugodva, egy kicsit leüllepedve azt tudom mondani, hogy indokoltnak tartom ezt a féle átdolgozást, viszont nagyon-nagyon örülök annak, hogy az eredeti szöveghű könyvet is kiadta a Parkkönyvkiadó, és remélem, hogy így fog eljárni a többi, a Bőrharisnya sorozatba tartozó könyvek esetében is.
Azért minden esetre egy ilyen fajta dolog veszélyes. Őrletes felelősséget hordoz, hogy átdolgozok egy regényt, harmadára leveszem, és a szövegét is úgymond leegyszerűsítem, modernizálom.
Valóban így van. Valóban így van, hogy ez nagyon veszélyes, és tényleg az ember első reakciója az, hogy hát el a kezekkel az eredetiségtől. Lehetnek kivételek. Na most érdemes lenne persze, nem akarnám untatni a hallgatókat, szerzői jogvédelmi megfontolásokat is tenni, hogy mihez van joga egy átdolgozás kapcsán egy átdolgozónak, mihez van joga, mennyire foszthatja meg az eredeti művet attól a féle teljességtől, ahogy azt a szerző létrehozta, főleg úgy, hogy ez a féle átdolgozás a belső lapon apró betűkkel szerepel, és hogy ez az ifjúság számára történik, tehát akkor ez nem a felnőttek számára történik, viszont a felnőttek számára nem áll rendelkezésre ugye a megfelelő példány. Tehát ellentmondásos, valóban ellentmondásos, ambivalens érzéseket kelt az emberbe. De ez a bevezető után azért beszéljünk Amerikáról, James Fenimore Cooperről és a könyv megírásának körülményeiről. Mint ahogy kezdtem, James Fenimore Cooper egy nagyon gazdag és a korabeli felfogás szerint egy felvilágosult, a műveltség és a világ iránt nyitott családban született, elég nyugtalan gyermekként, mert hát még az iskolából is kitiltották, fölgyújtotta ugyanis az iskolát, és aztán azért az apja befolyására, meg magániskolákban azért mégiscsak sikerült a tanulmányait befejezni. Ezt követően viszont úgy döntött, hogy ő belőle matróz és tengerész lesz. Néhány évig bírta, és aztán rájött, hogy azt sem neki találták ki. De aztán ebből a hóbortjából is megtért, és egy nagyon szerencsés házasságot kötött, ahol nem csak szép asszonyt vitt a házhoz, hanem még a saját vagyon mellé egy nagyon komoly vagyont is hozott az ifjú asszony. New York környékén éltek, amelyet aztán később Coopertownnak át is neveztek, az eredeti nevét megváltoztatva, és ahogy az elején mondtam, megismerte az indián törzseket. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, és erre múltkor már szót ejtettünk, hogy az észak-amerikai indiánoknál különösen élt ez a féle, talán babiloni átoknak hívhatnám, hogy minden fajta béli azonosság ellenére és életmódbeli azonosság ellenére rendkívüli módon különböztek a nyelvjárások. Annyira különböztek a nyelvjárások, hogy nem is értették egymást. Most Coopernek volt egy megfigyelése, és ez most a teljes példányból derül ki, hogy két egymással egyébként nem ellenséges viszonyban lévő törzsfőnök beszélgetett egymással hosszú órákon keresztül úgy, hogy egy szót sem értettek a másik nyelvéből, de a gesztusok és azok a féle testmozdulatok, testbeszéd, amellyel a mondani valót követték, az viszont teljesen egyértelmű volt, és a szavak érthetetlensége ellenére a másik fölfogta, hogy mit akarnak neki mondani.
Maradjanak velünk, folytatjuk a könyvajánlót dr. Téglás Péter az utolsó Mohikán című regényről mesél, mely meglepetésszerűen 19-ben jelent meg, az eredeti, mely háromszor olyan vastag, mint az általunk ismert, nem véletlenül. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péter könyv ajánló rovatát. Cooper az utolsó Mohikán című regénye jelent meg idén eredeti formájában, nyelvében, méretében, amely háromszor olyan vastag, mint amit mindannyian ismerünk. És most éppen ott tartottál, hogy az író azért jól ismerte az indiánokat, hiszen születésénél, lakhelyénél fogva tehette, és hogy a különböző törzsek nagyon különböző nyelvjárásokat beszéltek. Ennek ellenére az indián törzsfőnökök megértették egymást a gesztusokból, mozdulásokból.
Másik érdekessége a könyvnek, aki tényleg kíváncsi arra, hogy Észak-Amerikában miként alakult az őslakosságnak és a betelepülő fehér és elsősorban angol szász lakosságnak az egymáshoz való viszonya, nagyon érzékletes képet kap az utolsó Mohikánban erről a kérdésről, annál is inkább, mert egyik nagyon fontos mozzanata a könyvnek teljességgel valóságos, egy olyan csatát ír le, ami valóban a franciák és angolok között vívott háború során megtörtént. Na most ugye arról van szó, hogy ugye a fehér ember felsőbbrendűségi tudata az nem valamiféle modern találmány, hanem ugye azt már igencsak mély meggyőződéssel vallották ugye a 19. század elején is, hogy hát ugye a fehér a kultúrember, az egyedül üdvözítő vallás a kereszténység, és mindenki más, aki más a bőrszíne, más a vallása, más a hite, az barbár és vadember. Cooper ebben a kérdésben azért különbözött a honfitársaitól. Tehát ezeket az őslakosokat, akikkel nagyon jó viszonyban volt, rendkívüli nyelvtehetség volt, megtanulta az idiómákat, a különböző indián idiómákat, és ezekkel az emberekkel beszélő viszonyban volt. Volt egy sajátosan kedves, leketölező stílusa. Elfogadták őt, elmondták a saját problémáikat Coopernek. Nyilvánvaló, hogy az írónak, Coopernek szerezni kellett élményeket ahhoz, hogy egy ilyen terjedelmű könyvet, egy ilyen varázslatos könyvet meg tudjon írni, ehhez természetesen közvetlen tapasztalatokra volt szükség. Na most annak ellenére, hogy most már ugye megismerjük a korabeli terminológiát, anélkül, hogy ugye szerkesztők megóvnának bennünket ettől, ismerjük a korabeli terminológiát, azért Cooperből is kijön a korabeli felfogás, hogy ugye a főszereplő mind az öt könyvnek szereplője, Nathaniel Bumpo, akit az első könyvben vadölőnek hívnak, a második könyvben sólyomszemnek, a harmadikban nyomkeresőnek, a negyedikben bőrharisnyának, és az ötödikben sehogy. Az ötödikben csak vénembernek hívják szegény, mert akkor már 80 éves elmúlt. Na most, ugye ez a Nathaniel Bumpo fehér ember. Ellentétben az ő társaival, ő a Delaware törzsben nő föl. Ő nagyon sok vonatkozásban átveszi az indiánoknak a szokásrendjét. De nem győzi hangsúlyozni, hosszadalmas orációiban nem győzi hangsúlyozni, hogy ő tiszta vérű fehér ember. És ez a tiszta vérűség, ez nagyon sokszor visszatér az ő beszédeiben, és ettől a féle kifejezésektől óvott meg bennünket a 60-as évekbeli kiadás, mert ezt teljesen kigyomlálták a könyvből. Úgy látszik, nem tartották illőnek beletenni. Most erről már értekeztünk, nem akarok erre a kérdésre visszatérni. Lehetséges, hogy jól tették. Na most mind a mellett, hogy tiszta vérű fehér ember igen nagy elismeréssel nyilatkozik a vademberek. A vademberek alatt ugye nyilván az indiánokat érni, a vademberek egyes tulajdonságairól. Különös tekintettel arról a törzsről, most itt Nathaniel Bumpóról, a sólyom szemről beszélek, nagy elismeréssel nyilatkozik arról a törzsről, ahol ő nevelkedett, amelynek szokásait ő megismerte, akikkel együtt nagyon véres harcot vívott, részint a fehérek ellen, részint pedig más ellenséges indián törzsek ellen. Ugye Nathaniel Bumpó, a sólyom szem, ő a hosszú puska. Ezt az első könyvből tudjuk meg, hogy egy nő ajándékáról van szó, aki mélységes szerelmet érez a mi vadölőnk, illetőleg sólyom szemünk iránt, és ennek a nőnek az édesapjától örökölt hagyatékában van egy olyan tűzfegyver, amely a maga korában rendkívül modernnek, nagyon ütésállónak bizonyult, és ez a fegyver, ami főhősünket mind az öt könyvben végigkíséri, azzal a páratlan emberi tulajdonsággal, hogy hihetetlen pontosan tud lőni vele, és ugye az indiánok ezért félik és tisztelik hosszú puskát, mert van, aki kihívják, hogy hosszú puska, mert messziről mindig halálos pontossággal találja el a célpontot.
Azt gondolom, nagyon sokakban felsejlett ezeknek az indiános, számomra indiános könyveknek nevezett regényeknek a szépsége bája, és azért megüt ez a dolog, hogy még ez a nagy formátumú és az indiánokat jól ismerő író is tiszta vérű fehér, és a vademberek pozitív tulajdonságairól beszélt, tehát a rasszizmus már ott van a gondolatban, bármennyire igyekszik tőle távol kerülni. Nagyon köszönjük, itt nagyon izgalmas volt, hiszen 19-ben megjelent Coopernek az eredeti, az utolsó Mohikán című regénye, mert háromszor olyan vastag, és egészen más nyelvezetű, mint amit megismertünk, de hagyatkozva a te véleményedre, mindkettő nagyon élvezhető. Maradjanak velünk, továbbra is, ha tehetik itt a Halas Rádióban, és köszönjük dr. Téglás Péternek, hogy velünk volt.
Köszönöm szépen.